interjú Erdő Péter bíborossal a nevelésügyi kongregáció közgyűlésének tapasztalatairól.
Bíboros úr, a héten ülésezett a nevelésügyi kongregáció, amelynek ön is tagja. Milyen témákat érintettek a megbeszélések során?
Mivel plenáris ülés volt, amire néhány évenként kerül csak sor, ezért egy körülbelül 3 éves folyamatnak az eredményeit tekintettük át, mégpedig a kongregációhoz tartozó minden területen. Tehát volt itt szó a katolikus egyetemekről, volt szó a szent tudományokkal foglalkozó egyetemekről és fakultásokról. Egyébként ezekről még 1979-ben jelent meg egy apostoli rendelkezés, amely szerint ma is működnek. Ennek a reformja, felújítása, átdolgozása folyamatban van.
A szent tudományok mit jelentenek?
A teológiát, a filozófiát, mind szent tudományt, a kánonjogot és néhány más olyan ezzel kapcsolatos tudományterületet, amelyre a Szentszék önálló kar alapítását engedélyezte. Na most ezekben a tudományokban a képzést a Sapientia Christiana kezdetű apostoli konstitúció határozza meg. Ennek a reformja érkezett most már, azt hiszem, hogy az utolsó állomásához, tehát a szövegnek a végső áttekintése nyomán úgy tűnik, hogy egy érettkész munkát tarthatunk a kezünkben. Nem döntő átszerkesztésről van szó, hanem inkább az azóta végbe ment fejlődésnek a pontos tudomásul vételéről, illetve arra való reagálásról. De ezen kívül hát azért a statisztikai adatokat is áttekintettük. Nagyon fontos folyamat a világban, hogy rengeteg, mondjuk így, hogy hittanárképző, vagy olyan felsőfokú intézet alakult, amit úgy hívnak, hogy a vallási tudományok felsőfokú intézete, de ez nem vallástudomány, hanem ez is hittudomány, meg valláspedagógia, meg ehhez kapcsolódó szakok, amelyekből azonban mindenütt a világon szinte túl sok van, tehát szétforgácsolódnak az erők. Olaszországban például most akarják a felére csökkenteni, majdnem 100 ilyen intézmény van egyébként.
Túl sok, tehát nincs munkájuk, ez a gond velük?
Nem is csak, hogy nincs munkájuk, hanem túl sok, és ezért nehéz megfelelő tantestületet biztosítani például, tehát olyan tanárokat, akik kellően képzettek, meg föl is vannak szabadítva erre a munkára, meg nincs mindig megfelelő kapcsolatuk egyetemekkel vagy fakultásokkal. Tehát ez is egy fontos kérdés, hogy ezeknek a képzéseknek a jövőben intézményesen is valamelyik teológiai karra legyen meg a kapcsolata. Ez Magyarországon is így van, hiszen vagy a Pesti Hittudományi Karnak a képzéseiről van szó, vagy a hozzá affiliált hittudományi főiskolák, illetve szemináriumok hittanári szakjairól, esetleg a Sapientiának, amely szintén affiliálva van közben a római Szent Anselmohoz, ennek valamilyen képzéséről. Tehát azt gondolom, hogy érdemes ezeket áttekinteni, világviszonylatban egy minőségi emelkedésre törekszenek. Aztán egy másik téma, amivel foglalkoztunk, a kánonjogi oktatásnak a rendszere. Természetesen a kánonjogi fakultások és a kánonjogból kiadható tudományos fokozatok, tehát a licenciátus és a doktorátus, ez változatlan marad. Ellenben diplomakurzusok, olyan fajta szakbizonyítványok, amelyek egyes feladatokra képesítenek, például szentszéki jegyzőnek, vagy házassági ügyekben tanácsadónak, vagy akár a szentszékeknél is működő ügyvédnek, hát valamilyen különleges képzettségre is szüksége van, ha fokozatot nem is szerez külön kánonjogból, és ezeknek a tanfolyamait, ezeknek a megszervezését, meg a továbbképzéseket próbálja majd a szentszék elősegíteni egy következő dokumentumában.
A pápa kezdeményezte, hogy a házasság semmittésének az ügyeit segítsék a püspökök, ők is szakembereket igényelnek ehhez.
Természetesen. Vannak olyan országok, ahol most decentralizálják a bíráskodást. Tehát a sok tartományi, meg egyházmegyeközi bíróság helyett megint inkább az egyházmegyei bíróságok születnek újjá, amihoz megint akkor több ember kell, hiszen minden nővény kellene képzett bírók, kötelékvédők, stb. Tehát ez is egy kihívás. Magyarországon ez nem így jelentkezik, mert nálunk az egyházmegyei bíróságok megmaradtak. Nem kerültek összevonásra korábban sem, de természetesen a képzés erősítése az mindig feladat. Na most egy másik fontos terület, és azt hiszem, hogy ez mennyiségileg talán a legjelentősebb a kongregáció körébe tartozó munkák közül, ez az általános és középfokú oktatás. Jelenleg ott tartunk, hogy a világon a katolikus iskolák növendékeinek a száma meghaladta a 60 milliót. Ez nagyon nagy szám. A fejlődés azonban világrészenként különböző. Európában az intézmények száma csökkent, 114-jel egyébként, ha ez azt veszük, hogy ugyanazon az időszakban Magyarországon körülbelül 100-dal nőtt az intézmények száma, akkor látjuk, hogy azért itt sem minden országban egyforma a helyzet. Örömmel hallottuk például, hogy Franciaországban a katolikus iskolaügyben fejlődés tapasztalható. Ugyanakkor hát vannak olyan helyek, például Amerika, mind Észak, mind Dél-Amerika, ahol csökken a katolikus oktatási intézményeknek a száma, meg a hallgatóké is. Afrikában viszont robbanásszerűen növekszik, de nem is csak az általános és középiskolák, hanem a katolikus egyetemek száma is. Ez persze néha egy-egy korábban is meglévő egyetemet krízisbe hozhat, mert az a nagy terület, amelynek a számára alapították, az ma már nem oda tendál, hanem különböző helyi központok is kialakultak. Például a Nairobi Katolikus Egyetem egy példa erre. Ugyanakkor állandó és minden intézményi szinten megjelenő kihívás az azonosság. Most erre nézve Ferenc pápának csodálatos útmutatásai vannak, ugye mindig azt mondja, hogy hát lépni úgy kell, hogy az ember az egyik lábával a biztos talajra támaszkodik, a másikkal viszont keresi a továbbhaladásnak az útját. Tehát egyrészt kell egy biztos identitás, másrészt kell egy bátorság az úgynevezett kilépéshez, amit neveznek újabban pasztorális és missziós megtérésnek is. Tehát az iskoláknak ez a fajta küldetése, ez most megint nagyon középpontba került. Azt hiszem, hogy Magyarországon különösen aktuális, amit a világegyházban is hangsúlyoznak, a katolikus iskolák tantestületeinek a képzése. Tehát ma már nem abban a világban élünk, amikor a katolikus iskolákban csupa papok és szerzetesek tanítanak. Ez még olyan országokban is eltűnőben van, ahol folyamatosan így épült ki az intézményrendszer. Ugye nálunk nem erről volt szó, hanem egy újjászületésről 1990 után. Tehát eleve nem teljesen papi és szerzetesi tantestületekkel indultak újra az iskoláink. Ebből is látszik, hogy a laikusoknak különleges küldetése van ezen a téren. Nagyon fontos kérdés a katolikus egyetemeknek a fejlődése. Azt találjuk, hogy bizonyos országokban rengeteg olyan hallgatónk van, aki nem katolikus, nem keresztény. Ugyanakkor ők is kívánják azt, hogy az intézmény azonosságát valamiképpen megismerjék. Tehát egyfelől a kölcsönös tisztelet, másfelől egy szellemi dialógusnak a képessége kell, hogy jellemezze ezeket az intézményeinket. Különösen Ázsiában, meg a Közel-Keleten látszik ennek a nem csak a szükségessége, hanem most már látszanak a pozitív tapasztalatai is. Nyilván a nyugati világban is, ott pedig inkább a szekularizáció miatt diákoknak egy jó része nem vallásos. Ővelük is a hit párbeszédét kell valamilyen szinten folytatni, ez főleg az adott fakultáson oktatott tárgyak és a hívő világnézet kapcsolatának a bemutatásával lehetséges. Külön tematikus blokkot szenteltünk az egyetemi pasztoráció kérdésének. Szó volt ismét arról, hogy nem csupán egy szentségkiszolgáltatási vagy egy szűk liturgikus feladata van az egyetemi lelkésznek, hanem katalizátornak kell lennie, aki éppen az egyetemen művelt tudományokkal kapcsolatban segít a hit világosságát terjeszteni, tehát azt a szemléletet, amely az ott oktatott problémákat a keresztény antropológia és a keresztény hit szempontjából közelíti meg. Tehát ezt hiszem, hogy ez egy rendkívül igényes feladat megint. Éppen ezért szó volt megint arról, hogy az egyetemi lelkészeknek külön sajátos szakmai felkészítésre van szükségük. Nem elég, hogy valaki máshogy plébániai életben jól működik, hanem különleges ismereteket is kell kapnia. Azután egy különleges, ígéretes helyzetről is szó volt, ez pedig a római pápai egyetemeknek a kérdése. Tudjuk azt, hogy Róma városában nagyon sok pápai egyetem és fakultás van, amely szemtudományokat oktat. Ezeknek a hallgatói létszáma összesen 17 ezer, 503 stabil professzor dolgozik rajtuk, 1397 nem stabil, tehát megbízott. Ugyanakkor sokan több egyetemen is tanítanak, tehát egy kicsi irracionális az, hogy ugyanazt a kurzust több helyen leadják. Nagyon jellemző, hogy az első ciklusban viszonylag kevés a diák. Később aztán a szakosító képzésben növekszik meg a számuk, de hát ennek az az oka, hogy a világegyházból jönnek papok, szerzetesek, akik egy alapképzést már otthon megkaptak. Egy másik fontos dolog, hogy jobban ki kell emelni az egyes intézmények arculatát, a sajátos, tudományos és lelki azonosságát megint csak, hogy ne egymással konkuráljanak, hanem egymást kiegészítő kínálatot nyújtsanak ezek az intézmények. Ugye fontos dolog az, hogy sikerült legalább a könyvtárakat összekapcsolni, tehát ma egy immár majdnem 5 millió kötetes állomány az, amit egy kutatóhelyről tanulmányozni lehet, és ez még további fejlődésnek néz elé, és akkor még nem szóltunk természetesen a Vatikáni könyvtárnak az állományáról, meg azokról az egyházi könyvtárakról, amelyek nem egyetemhez kapcsolódnak. Tehát azt hiszem, hogy egyetlen és megismételhetetlen lehetőség az, hogy valaki Rómába jön tanulni ezekre az egyetemekre, mert nagyon gazdag választékot talál, mert a világ minden tájáról érkező hallgatók és professzorok dolgoznak itt, tehát a teológiai munkának, az egyházi élet tapasztalatának a teljes spektrumával találkozhat a jelölt. Azt hiszem, hogy ez önmagában is vonzóvá teszi a római stúdiumokat, és valóban azt látjuk, hogy az érdeklődés ma is intenzív ezek iránt, az egyetemek iránt.
A világban megszülető új kihívások mindenféleképpen jelentkeznek az egyházban is. Ezek egyike az internetes visszaélések világa. Jeles módon a nevelés világához tartozik. Egészen új dolog, kevés tapasztalatunk van világban, akár az egyházon belül. Szembesült a közgyűlés ezzel a kérdéssel is?
Nem külön a visszaélésekkel, de arról nagyon is szó volt, hogy a közoktatási színvonalú képzéseinkben, tehát világszerte, nekünk nem csak információt kell továbbadnunk, hiszen információt rengeteget kapnak a mai fiatalok, és az oktatásban is természetesen öntjük rájuk az információkat, például az interneten keresztül is, hanem azokat a képességeiket kell fejleszteni, amelyek segítségével ők ezeket értékelni tudják, igaz, hamis, biztos, bizonytalan, lényeges, lényegtelen szempontból, és logikailag tudnak ebből építkezni, mert nem elég információval rendelkezni, ezt használni is tudni kell. Na most ez viszont azt jelenti, hogy még egyetemi szinten sem az a legjobb képzés, amelyik bizonyos szakmai feladatokra nagyon pontosan felkészít, bár lehet, hogy rövid távon ez a piac képes. De maga a jelölt is az életpályája szempontjából nem jár vele jól, mert lehet, hogy eleinte el tud helyezkedni, de később a fejlődésére azért nincs lehetőség, mert a belső fölkészültsége nem elegendő. Ezzel szemben, hogyha valaki jó alapképzést kap, módszertanilag is megkapja az alapokat, személyiségében is stabil és gazdag irányban tud növekedni, akkor az információk, akkor a szakmai képzés a számára nagyobb perspektívát jelent. Tehát ez a katolikus egyetemen tudatosan is vállalt feladat. Ugyanígy, és ugyanebben a körben kell kialakítani azt is, hogy a katolikus egyetem az ne csak ismeretet közöljön, ne is csak a személyiséget nevelje, hanem a társadalmi feladatvállalásra is felkészítsen. Tehát abban a tudatban kell készülnie az életre a hallgatóknak, hogy ők valakiknek a javára, az egész társadalomnak, az emberiségnek a javára fogják a hivatásukat gyakorolni. Ez pedig egy közösség iránti felelősségérzetet jelent, ennek a kialakítása is feladata ezeknek az egyetemeknek.
Amikor a mai diákok egyetemet választanak, akkor a katolikus egyetemeknek ez az egész ember szem előtt tartó látásmódja, ez ott van előttük tudatos számukra?
2014-ben egész világot átfogó felmérést végzett néhány egyetemünk éppen a Szentszék megbízásából, ennek az eredményeit egy előző kongresszuson mutatták be. Mondjuk úgy, hogy eléggé eltérő volt a kép. Tehát gyakorlatilag a növendékek nagy része az azért iratkozott be, hogy diplomát szerezzen. Még a diplomaszerzés céljai között sem volt az az első, hogy mások javára használja, de még az sem feltétlenül, hogy jól kereső álláshoz jusson, hanem pusztán csak a rövid távú cél, hogy legyen meg a diploma. Hogy aztán mit kezd el, azt talán még ő sem tudja. Ezen belül sajnos nagyon sokaknál motiváció az, hogy könnyen szerezze meg a diplomát. Na ez már egy színvonalas képzés esetén nem nagyon lehetséges. Tehát ott azért meg kell dolgozni. Viszont sajnos a motivációkban ezek a magasabb rendű gondolatok csak igen ritkán fordultak elő. Ez pedig a katolikus egyetemeken belül. Tehát ebben az irányban tehát nagyok a feladatok.
És mik a reménység jelei, amelyek egy közdülő során előbukkantak?
Filmfelvételeket láttunk, tanúságtételeket arról, hogy például a keresztény szemléletből fakadó környezet tudatos cselekvésre hogyan nevel egy felsőoktatási intézmény, ennek a magánéletre is kiható következményeiről. Tehát nem csak megtanulja, hanem otthon is másképpen viselkedik. Aztán láttunk szolidaritásra nevelésről szép példákat, hogy hogyan tudnak közösségként, de nem egyénileg, hanem közösségként annak a fakultásnak a diákjai valamilyen azon a területen égető emberi problémában segíteni. esetleg éppen azokkal az ismereteikkel, amit már az egyetemen tanultak. Aztán láttunk olyan példát, és azt hiszem ez is nagyon fontos az egyetemeinken, ahol a dialógus készség, az egymás elfogadása, a messziről érkezettek iránti nyitottság és keresztény szeretet különböző akciókban megnyilvánult. Hát ugye ezeken az egyetemeken sok külföldi diák is van, vagy olyan, aki ténylegesen nagyon messziről jött társadalmi, a kulturálisan nézve, és a velük való közösségi életnek a kialakítása az egy nagyon nagy tapasztalat. Olyan beszámolókat hallottunk, hogy mohamedán, vagy buddhista, vagy más vallású politikusok, vezető személyiségek azt mondják, hogy igen, ők katolikus egyetemre jártak, és az nekik egy nagyszerű tapasztalat volt, ami azóta is iránymutatás az ő munkájuk számára. Nem azért, mert megváltoztatták a vallásukat, hanem azért, mert rájöttek arra, hogy együtt is dolgozhatnak a közösség érdekében.
Köszönöm a beszélgetést, Bíboros úr.
Erdő Péter bíborossal a Nevelésügyi Kongregáció közgyűlésének tapasztalatairól Péter Vértesaljai László beszélgetett.